Ajándék és titok. Epizódok II. János Pál pápa életéből címmel összeállítást hallhatnak 33 részes sorozatunkból, II. János Pál pápa halálának 3. évfordulója alkalmából.
Ajándék és titok. Epizódok II. János Pál pápa életéből.
Kezdetben a titok.
II. János Pál pápa gondolatait Széjes Imre tolmácsolja. Közreműködik Péter Ferenc András és Borbély T. András.
Papi hivatásom története. Azt mindenek előtt Isten ismeri. Legmélyebb rétegében minden papi hivatás nagy titok, ajándék, amely végtelenül felülmúlja az embert. Közülünk papok közül mindenki megtapasztalja ezt élete folyamán. Ennek az ajándéknak a nagyságával szemben megérezzük elégtelenségünket. A hivatás az isteni kiválasztás titka. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Ezért nagy alázattal kell eljárnunk tudatában annak, hogy Isten szent hívással meghívott minket. Nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelméből. Egyben számot kell vetni azzal, hogy az emberi szavak nem képesek elviselni a titok súlyát, amit a papság önmagában hordoz.
André Froszár II. János Pál pápáról Ne féljetek című riportkötetében így fogalmaz. Önmagáról nem szívesen beszél. Életrajzírói általában a Vadovicei plébánia anyakönyvi adatainak felhasználására kényszerülnek. Itt keresztelték meg 1920. június 20-án. E matrikula az okmányok rideg statisztikai stílusában beszéli el életét. Pappá szentelték 1946. november 1-én. Püspökké szentelték 1958. szeptember 28-án. Krakkói érsek lett 1964. január 13-án. Bíborosság reálták 1967. június 26-án. Végül pápává választották 1978. október 16-án. A II. János Pál nevet vette fel. Ez utóbbi bejegyzés már nem fért el az oldal alján, a megjegyzés rovat keretén belül, hanem a lapszélre szorult, további kommentár nélkül. Ezen felül csak egy bizonytalankodó tolvonás, meg egy tintafolt található még a lap felületén. Szeretném, ha a pápa a Vadovicei anyakönyvnél egy kicsit többet mondana el nekem.
20 éves koromra már elvesztettem mindazokat, akiket szerettem, sőt, akiket szerethettem volna. Így azt a nővéremet, akiről azt mesélték nekem, hogy születésem előtt 6 évvel halt meg. Még nem voltam első áldozó, amikor édesanyámat vesztettem el, akinek nem adatott meg az öröm, hogy megélje azt a napot, amelyet nagy ünnepként várt. 2 fiút szeretett volna, egy orvost és egy papot. Bátyám orvos volt. Belőlem pedig sok minden ellenére mégis pap lett. Bátyám Edmond egy járvány idején Skarlátban halt meg, abban a kórházban, amelyben pályakezdő orvosként elindult. Ma az antibiotikumok megmentenék. 12 éves voltam. Anyám halála mélyen bevésődött emlékezetembe, de talán még jobban a bátyámé. Lehet, hogy az azt kiváltó tragikus körülmények miatt, meg azért is, mert érettebb voltam már. Így viszonylag korán váltam anyátlan árvává, és hamar egykévé. Még nem voltam 21 éves, amikor a háború idején a náci megszállás alatt édesapám csaknem váratlanul szívrohamban meghalt. Apám csodálatos ember volt. Gyermek és ifjúkorom csaknem minden emléke hozzáfűződik. Az őt ért csapások mérhetetlen lelki mélységeket tártak fel benne, bánata imává nem esedett. Annak puszta látványa, ahogyan letértelt. Meghatározó volt fiatal éveimre. Annyira magas mércét állított fel magának, hogy nem volt szükség arra, hogy fiával szemben is ugyanezt tegye. Példája elég volt ahhoz, hogy önfegyelemre és kötelességtudatra tanítson. Rendkívüli lény volt.
Regényi Huba könyvében olvassuk.
Az apa készítette kettejüknek a reggelit és a vacsorát, ő mosogatott és takarított. Szűkös nyugdíjából nem futotta új ruhákra, ezért eredeti végzettségét, a szabómesterséget hasznosítva maga tartotta rendben ruházatukat. Régi egyenruhájából készített új öltözéket Loleknek, és idővel belejött az elnyűtt cipők javításába is. Szigorú, ám kellő körültekintéssel összeállított időbeosztás dolgozott ki fia számára, s ellenőrizte, betartja-e. A nap a reggeli misével indult, utána következett az iskola. A délután az aktív pihenés, focizás, futás, pingpongozás, illetve a tanulás ideje volt. Károly szerette édesapját, és belátta, hogy mindez a javát szolgálja, betartotta hát a szabályokat. A főhadnagyúrnak nem volt szüksége arra, hogy fegyelmezzen. Társai csodálkozva jegyezték meg, hogy Károly képes volt a legizgalmasabb résznél abba hagyni a játékot. Itt a tanulás ideje, mondta ilyenkor nagy komolyan, és hazafelé vette útját. Tanulás után édesapja órái következtek. A főhadnagyúr főleg történelmi és irodalmi kérdésekről beszélt, megszokott szófukarsága ilyenkor semmivé lett. Könyveket, képeket, újságcikkeket vett elő, úgy magyarázott fiának Lengyelország múltjáról. Királyokról és hadvezérekről mesélt, felkelésekről, leverésükről, a rájuk következő megtorlásról és elnyomatásról. Így Károly már kisiskolás korában tudta, hogy a lengyel történelem szüntelen harc volt, népe hadban állt a tatárokkal, a törökökkel, az oroszokkal, az ukránokkal, a kozákokkal, a svédekkel, és az sem volt ritka, hogy lengyel fordult lengyel ellen. E beszélgetések fordították Károly érdeklődését a lengyel történelem és irodalom felé. Az édesapja által kidolgozott napirend igen hasznosnak bizonyult Loleknek a későbbiekben is. Rászoktatta a rendszeres és módszeres tanulásra. Ezentúl hozzásegítette, hogy a lehető legjobban kihasználja az idejét. Ezek az évek jó felkészítésnek bizonyultak ahhoz a feszített munkatempóhoz, amit főpapként, majd pápaként diktált magának.
Amikor a Vadovicei gimnáziumba jártam, Krakkó érsek metropolitája, Adam Stefan Szapjeha herceg meglátogatta plébániánkat. Edvard Záher atya azzal a feladattal bízott meg, hogy én mondjam a köszöntőt. Első alkalommal álltam szemben ezzel a mindenki által igen tisztelt emberrel. Tudomásom van róla, hogy beszédem után az érsek megkérdezte a hittanáromat, hol tanulok majd tovább az érettségi után. Záher atya azt felelte, lengyel irodalmat és nyelvészetet fog tanulni. Az érsek állítólag ezt válaszolta. Kár, hogy nem teológiát. Életemnek ebben az időszakában a papi hivatásom még nem alakult ki, bár az ismeretségi körömben nem kevesen azon a véleményen voltak, hogy szemináriumba kellene lépnem. És talán néhányan feltételezhették, hogy ha egy ennyire vallásos fiatalember nem lép szemináriumba, akkor ebben más irányú vonzalom és érdeklődés játszik szerepet. Valóban sok diáklánytársam volt, és az iskolai színjátszó csoportban tevékenykedve számtalan alkalom adódott, hogy fiúkkal és lányokkal találkozzam, de nem ez volt a döntő. Etéren több kegyelmet kaptam, mint amennyi küzdelmet meg kellett vívnom. Elérkezett egy nap, amikor egészen bizonyosan tudtam, hogy életem nem a természetes emberi szerelem síkján fog kiteljesedni, bármennyire mélyen át is éreztem mindig annak szépségét. De az időtájt az irodalom, főként a drámairodalom és a színház iránti szenvedély töltött el. Ebbe Mieczyszláv Kotlárcsik lengyel nyelvtanár vezetett be engem. ...1938-ban az érettségi vizsga sikeres letétele után beiratkoztam a Jagelló Egyetem lengyel nyelv és irodalom szakára. Ezért apámmal együtt Vadovicéből Krakkóba költöztem. A Dembnyiki városrészben a Tinyecka utca 10 szám alatt rendezkedtünk be egy olyan házban, amely anyám rokonaié volt. A Jagelló Egyetem bölcsészeti korán kezdtem meg tehát tanulmányaimat, ahol lengyel nyelvészeti előadásokat hallgattam, ám csak az első évet sikerült befejeznem, mert 1939. szeptember 1-én kitört a második világháború. Egyetemi tanulmányaimmal kapcsolatban szeretném aláhúzni, hogy a lengyel filológia választását erősen befolyásolta az irodalom iránti erős vonzalmam. Mindazonáltal már az első év alatt érdeklődést keltett benne magának a nyelvnek a tanulmányozása. A modern lengyel nyelv leíró nyelvtanát tanultuk, és egyúttal a nyelv történeti fejlődését, különös tekintettel annak ószláv gyökereire. Mindez teljesen új látóhatárt nyitott meg számomra, mint egy bevezetett magának a szónak a titkába. A szó, még mielőtt a színpadon elhangzana, az ember történelmében él, mint lelki tapasztalatának alapvető dimenziója. Végső értelmezésben magának Istennek a kifürkészhetetlen titkára utal. Amint így irodalmi és nyelvészeti tanulmányaim révén újból felfedeztem a szót, nem tehettem meg, hogy ne közeledjem a szó titkához, azon szó titkához, amelyre a mindennapi úrangyala imádságban utalunk. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Később megértettem, hogy lengyel filológiai tanulmányaim előkészítették a lelkemet egy más jellegű érdeklődés és szakterület számára, arra, hogy a filozófia és a teológia felé közeledjek. De térjünk vissza 1939. szeptember 1-ére. A háború kitörése gyökeresen megváltoztatta életem menetét. A Jagelló Egyetem professzorai megpróbálták a szokásos módon kezdeni az új tanévet, de az előadások csak 1939. november 6-áig tartottak. Azon a napon a német hatóságok gyűlésre hívták egybe az összes professzort, ami aztán azzal végződött, hogy a tudománya tiszteletre méltó embereit a Sachsenhauseni koncentrációs táborba hurcolták. Így értek véget lengyel nyelvi és irodalmi tanulmányaim, és megkezdődött a német megszállás időszaka. Ekkor megpróbáltam sokat olvasni és írni. Pontosan ebben a korszakban születtek első irodalmi alkotásaim. Kapcsolatban maradtam az Élőszó színházával, amelyet Mieczyszláv Kotlárcsik alapított, és az illegalitásban továbbra is működtetett. A színház iránti elkötelezettségemnek kezdetben igen nagy ösztönzést adott az a tény, hogy otthonomban vendégül láttam Kotlárcsikot feleségével, Szófiával együtt, akiknek sikerült átjutniuk Vadovicéből Krakkóba, a főkormányzóság területén belül. Együtt laktunk. Én munkásként dolgoztam, ő mint villamos vezető, majd mint hivatali alkalmazott. Egy fedél alatt lakva nem csak a színházról szóló beszélgetéseinket folytathattuk, hanem megkísérelhettük annak konkrét megvalósítását is, amelynek jellegzetessége az volt, hogy a szó színházaként működött. Ez egy nagyon egyszerű színház volt. A színpad és a díszlet szerepét a minimálisra dedukáltuk. Feladatunk leginkább a költői szöveg elszavalására szorítkozott. Előadásainkat ismerősök és meghívottak szűk csoportja előtt tartottuk, akik különleges érdeklődést tanúsítottak az irodalom iránt, és valamiféleképpen beavatottak voltak. Nélkülözhetetlen titoktartás övezte ezeket a színházi találkozókat, máskülönben azt kockáztattuk, hogy magunkra vonjuk a megszálló hatóság súlyos büntetését, beleértve a koncentrációs táborba deportálás lehetőségét is. El kell ismernem, hogy eszínházi tapasztalat mélyen beleivódott a lelkembe, még akkor is, ha egy bizonyos ponton világossá lett számomra, hogy valójában nem ez az én hivatásom. Apám 1941. februárjában bekövetkezett halála után lassanként felismertem az igazi utat, amelyen járnom kell. Dolgoztam a gyárban, és amennyire a németek terrorja lehetővé tette, az irodalom és a színpadi művészet iránti rajongásomnak szenteltem időmet. Papi hivatásom ebben a környezetben öltött testet, mint egy vitathatatlan és abszolút világos belső tény. A következő év őszén tudtam, hogy elhivattam. Tisztán láttam mindazt, amit el kell hagynom, és a célt, amelyikhez el kell jutnom hátratekintés nélkül. Pap leszek. A pápai méltóságra elhivatni, ez magában foglalja a mindennél nagyobb különleges szeretetre szóló elhivatást. Krisztus mindig azt kérdezi attól, akit felszólít, hogy kövesse, amit Pétertől kérdezett. Jobban szeretsz-e ezeknél? És akkor az emberi szív megremeg. Mert a kérdésben benne foglaltatik az elvárás is. Szeretned kell. Jobban kell szeretned, mint a többiek. Ha rád lesz bízva az egész nyáj, akkor el kell érned azt a dimenziót, amelyet Péter ért el elhívásakor és küldetésekor.
Második János Pál pápának sikerült egyszerre egy helyi egyház Róma püspökeként helytállnia, és az egyházi törvénykönyv meghatározása szerint Krisztus helytartójaként ezen a földön az egész egyház pásztorának lennie, akinek hivatalánál fogva a legfőbb, teljes, közvetlen és egyetemes hatalma van az egyházban. Számos apostoli útja során megmutatkozott, hogy II. János Pál és munkatársai valóban tiszteletben tartják a püspöki kollegialitást, és a pápa támaszkodik a helyi egyházi vezetők tapasztalataira. A pápai utazások legfőbb célja Krisztus Péterhez intézett szavaival a testvérek hitben való megerősítése. Az elmúlt negyed század alatt II. János Pál kiérdemelte az utazó pápa elnevezést. A világ minden részébe eljutott apostoli látogatásai alkalmával. Utazásainak gyümölcseit hosszan sorolhatnánk. Egyes útjai valóságos történelmi fordulatot eredményeztek, mint például az első lengyelországi látogatása, latin-amerikai, köztük kubai zarándoklata. E zarándoklatok hatalmas és felejthetetlen találkozásokra adtak alkalmat, mégis mindig megőrizték személyes jellegüket. Így valóban érzékelhetővé válik a világ számára a katolikus egyház egyetemes jellege.
Papi életem 50 esztendeje során megértettem, hogy a megváltás, vagyis az ár, amit bűneinkért kellett fizetni, magába foglalja az egész teremtett világ újrafelfedezését, mint egy újrateremtését is. Annak újrafelfedezését, hogy az ember személy, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, hogy az emberi tettek, az emberi kultúra, a civilizáció, a vívmányok és kreatív alkalmazásuk mély igazsággal rendelkeznek. Kétségtelen, hogy a pap és az egyház benne él korában. Figyelmesen és jó indulattal, de mégis kritikusan és éberséggel szemléli a történelmi változásokat. A zsinat arról tanúskodik, hogy lehetséges, sőt kötelező a valódi megújulás az Isten igéje és a hagyomány iránti hűség jegyében. De a szükségszerű lelkipásztori megújulástól eltekintve meggyőződésem marad, hogy a papnak nem kell félnie attól, hogy idejét múlt. Mert a pap számára az emberi ma belesimul abba, ami a megváltó Krisztus számára a ma. Mindenkor és minden pap számára a legnagyobb feladat, hogy nap-nap után megtalálja a mát abban, ami Krisztus számára ma, és amelyről a zsidókhoz írt levél szól. A krisztusi ma átíveli az egész történelmet, a világ múltját és jövőjét, minden emberét és minden egyes papét. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ha tehát a saját emberi, papi ma elvegyül abban, ami a ma Jézus Krisztus mértékével, akkor nincs veszély, hogy tegnap lesz belőle, tehát, hogy maradiak leszünk. Minden idő mértéke Krisztus. Ha azt vizsgáljuk, hogy a mai emberek milyen igényeket támasztanak a papokkal szemben, akkor láthatjuk, hogy lényegében egyetlen nagy elvárásról van szó, arról, hogy az emberek szomjúhozzák Krisztust. Minden mást, amire gazdasági, társadalmi és politikai síkon szükségük van, kérhetik több más fórumon. Ma az emberek a paptól Krisztust kérik, és joguk van hozzá, hogy tőle kérjék. Elsősorban az ige hirdetésén keresztül. A zsinat tanítja, a pap első teendője, hogy Isten evangéliumát mindenkinek hirdesse. Az ige hirdetés arra irányul, hogy az ember találkozzék Krisztussal. Főként az eukarisztia misztériumában, amely az egyház és a papi élet lüktető szíve. Az eukarisztia bemutatása minden pap legmagasztosabb és a legszentebb tevékenysége. Számomra a papságom első éveitől az eukarisztia ünneplése nem csak a legszentebb kötelesség volt, hanem lelkem legbensőbb szükséglete is. A pap, amikor a kiengesztelődés szentségét szolgáltatja ki, azt a küldetést teljesíti, amelyet Krisztus feltámadása után apostolaira bízott. Vegyétek a szent lelket. Akinek megbocsájtjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad. A pap az isteni irgalom tanúja és eszköze. Mennyire fontos része életének a gyóntatószékben végzett szolgálat. Lelki atyasága a gyóntatószékben valósul meg a legteljesebb módon. Minden pap éppen a gyóntatószékben tanúsítja leginkább, hogy az isteni irgalom mekkora csodákat eszközölhet azok lelkében, akik elfogadják a megtérés kegyelmét. Szükségszerű viszont, hogy a gyóntatószékben testvéreiket szolgáló papok maguk is tapasztalatot szerezzenek Isten irgalmáról azzal, hogy rendszeresen gyónnak és lelkivezetőt választanak. A pap a mai világban Isten titkainak kiszolgáltatója, sajátságos tanúja a láthatatlannak. Valóban, a lelki és természet fölötti rendhez tartozó láthatatlan és felfoghatatlan javak kiszolgáltatója. Egy pap olyan mértékben lesz vezető és mester, amilyen mértékben hiteles tanúvá válik. Természetesen nélkülözhetetlen a neveltetés, a tanulás, a továbbképzés, a megfelelő felkészültség, hogy képesek legyünk a sürgős és előnyben részesítendő pasztorális feladatok felismerésére és megvalósítására. Ugyanakkor azt is le kell szögeznünk, hogy ezek a körülményektől is függnek, és a papoknak a püspökökkel és az egyetemes egyház irányelveivel összhangban kell cselekedniük. Életem folyamán én elsőbséget biztosítottam a világiak apostolkodásának, különösen is a családpasztorációnak. Ezen a területen nagy segítséget kaptam maguktól a laikusoktól. Kiemelten kezeltem az ifjúsági lelkipásztorkodást, a tudomány és a kultúra világával folytatott intenzív párbeszédet. Ma elodázhatatlanul fontos, hogy elsőbséget adjunk a szegények, a kitaszítottak és az elvándorlásra kényszerülők iránti megkülönböztetett figyelemnek. A pap legyen valóban atya számukra. Természetesen fontosak az anyagi eszközök is, mindaz, amit a modern technológia nyújt. De a titok ez esetben is a pap életszentsége, amely az imában, az elmélkedésben, az áldozathozatalban és a missziós buzgóságban nyilvánul meg. Isten igéjének embere odaadó és fáradhatatlan evangelizáló legyen. Ez ma sürgetőbb, mint valaha is volt. Rendkívül kényes területről van szó, mint hogy ma az emberek azt várják a paptól, hogy mielőtt hirdeti, élje az igét. A papságnak ugyanis élnie kell Isten igéjét. Ugyanakkor azonban minden erejével arra kell törekednie, hogy szellemileg is felkészülve, alaposan megismerje és hatékonyan hirdesse azt. A mai korban, amikor az élet minden egyes területét a magasfokú szakmai képzettség jellemzi, különösen fontos a szellemi képzés. A humán jellegű, továbbá filozófiai és teológiai tanulmányok útján szerezzük meg az említett képzettséget, amelyet egész életünk során tovább kell mélyíteni. Ha azt akarjuk, hogy a tanulmányok végzése valóban emberformáló legyen, állandóan társulnia kell az imával, elmélkedéssel, és a Szentlélek ajándékainak a bölcsesség, értelem, jó tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, Istenfélelem kérésével. Aquinói Szent Tamás kifejti, miként válik érzékenyé az ember lelki szervezete az Isten világossága, a megismerés világossága és a szeretet ösztönzése iránt is a Szentlélek ajándékai révén. A Szentlélek ajándékaiért fohászkodó ima fiatalkorom óta kísér, és a mai napig hű maradtam hozzá.